Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, számháború lesz most a tetőteraszon, de ne úgy gondolja a hallgató, hogy ez egy interaktív gyermekjáték lenne. Mondok számokat, és aztán kiderül, hogy mi van tulajdonképpen a szándék mögött. Gazda Árpád fog nekem replikázni, amikor azt mondom, hogy 4 nap, vagy azt mondom, hogy 8-as, vagy azt mondom, hogy 36, mert hogy annyi esztendeje. Ez az utóbbi, hogy decemberben Temesváron valami elkezdődött, amiről sok mindent mondanak, mondják azt, hogy rendszerváltás, hogy forradalom, hogy felkelés, hogy lázadás, hogy ellenállás, hogy fordulópont. Köszönöm, Árpi, hogy itt vagy. Te ott voltál a fordulópont kellős közepén. A 4-est azért mondtam, mert 4 napig voltál a Securitate birtokában. A 8-ast meg azért említettem, mert a híres temesvári 8-as pont az, ami elvérzik, és amitől valahogy egy kicsit megsavanyodik bennünk az egész 89-es lendület, vagy legalábbis bennem, de köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást. A 8-as nem tudtam, hogy mire gondolsz, a 4-re tippeltem, és a 36-ra szintén. Hát igen, eltelt most már lassan, ez a generáció most már kifutó széria az enyém, akik ott voltak.
De ez egy szerencsés is ugyanakkor, mert mindig mondják ugye a szakemberek is, meg akik általában próbálnak történelemmel, vagy történelmi események értékelésével bibelődni, hogy kell egy adag rálátás. Na most azért, ha egy kicsit kerekítünk, majdnem 4 évtizednyi rálátásunk, távunk van arra, hogy újraértékeljük, vagy helyére tegyük ezt a történetet. Szerinted ez most oké, rendben vagyunk? Van az a distancia?
Hát distancia van, de nyilván az a nagy baj, hogy azért a román hatóságok nem végezték el a feladatukat ezzel kapcsolatban, tehát ügyészségi vizsgálatok még mindig zajlanak, még mindig nincsen igazából tiszta víz öntve a pohárba.
Dehogy nem, hát Dumitru Sorescu, az az őrnagy, aki a temesvári áldozatok egy részét felszállítatja Bukarestbe és elhamvasztatja, aztán tábornok lesz, majd országos főkapitány. Dolgoztak.
Illetve két tábornok, akinek ugye oroszlán része volt a temesvári eseményekben, a Stenkulescu tábornok és a Kicák tábornok, ők pár hónap múlva már az egyik védelmi miniszter, a másik belügyminiszter Iliescu idején a Petre Román kormányában, tehát hogy mondjam, ők nyilván azon dolgoztak, hogy eltüntessék a nyomokat. Meg hát ugye azt lehet tudni, hogy a temesvári Securitate udvarán december 21-én óriási mágia volt, ahová aztán ott köbméter számra vitték a dokumentumokat, úgyhogy dolgoztak a fiúk azon, hogy az őket terhelő bizonyítékokat eltüntessék, és hogy nehezebb legyen kideríteni, de ez mindez nem mentség arra, hogy 36 év nem volt elég ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy mi is történt, és hogy felelősségre vonják az illetékeseket.
Hát most az elévüléseknek divatja van, ugye figyeljük az aktuál politikát. Én azt hiszem, hogy már elég nehéz újra venni egy pert és lefolytatni formálisan, és a még életben levő és tényleges szereplőket felelősségre vonni, de a te helyzeted azért izgalmas, mert egyrészt ugye egyetemistaként ott vagy Tőkés László közvetlen közelében, ennek meg is iszod a levét, átéled teljes intenzitásában a temesvári decembert, majd későbbi szerepedben, tehát újságíróként tudsz reflektálni. Tehát van egy kettős közelítésed, a te személyes élményvilágod és az újságírónak a kíváncsisága, hogy mi is történt velem ott? Mi volt az az egész? Hogy állnak össze a dolgok? Mi mivel függ össze? Maga a sztori hogyan bomlik ki?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a saját történetemet újságíróként nem dolgoztam fel.
De ott munkál benned, tehát azért nem lehet ezt a kettőt így elválasztani, hogy akkor van Gazda Árpád a 89-es tőkés támogató, és van az újságíró. Ez egy, és ugyanaz.
Nyilván, hogy ezt az élményanyagot, azt nem tudom, az feledhetetlen számomra, tehát az meghatározta az életemet, az a pár nap, amit én ott átéltem, életem nagy élménye, ami mindig velem lesz, amíg én emlékezni tudok, és világos, hogy nem bújhatok ki a saját bőrömből.
De... Volt-e olyan pillanat, Árpi, hogy hát ugye mindenféle tanácsolások voltak, hogy így kell, meg úgy kell viselkedni, hogy az ember megúszza. Volt-e olyan pillanat 89 nyarán, vagy őszén, hogy elméláztál, hogy most menjek tovább ezen az úton? Megéri? Rizikó? Mivel jár?
Nem volt ilyen pillanat, tehát számomra teljesen egyértelmű volt a helyzet. Én közel kerültem Tőkés Lászlóhoz, a Tőkés családhoz, már 86-tól, amikor Tőkés László Temesvárra került, én megismerkedtünk. Én olyan családi barátnak számítottam, én gyakran jártam hozzájuk, és hogy mondjam, számomra megkönnyítette a döntést az, hogy volt egy személyes kapcsolat, mert így valahogy nem az volt, hogy most én Ceausescu ellen harcolok, hanem az volt, hogy a barátommal valami baj van, és akkor a barátnak segíteni ott a helye, kell segíteni kell. És
hányad éves egyetemista vagy ekkor?
Én utolsó éves voltam, ötödéves fizikus hallgató, esti tagozaton, nappal dolgoztam, és esténként, délutánonként jártam a Temesvári Egyetemre.
Tehát ott volt ez is, hogy akár egy kicsapnak az egyetemről, nem tudod befejezni a tanulmányaidat reális variánsként.
Benne volt ez, persze. Sőt, én azt hiszem, hogy erre történt is kísérlet, csak én átláttam a szitán, mert ugye akkoriban az esti tagozatos egyetemistáknak kötelező volt dolgozni. Ha nem volt munkahelyük, akkor nem volt indokolt, hogy esti tagozatos egyetemisták legyenek, és ennek a megoldása nem az volt, hogy akkor átmegy nappali tagozatra, hanem az volt, hogy akkor el kell búcsúznia a tanulmányoktól.
Bár bevett szokás volt, emlékszem, hogy papírt is szereztek, tehát voltak fiktíven felvett, vagy bebejárogató estisek, és a te helyzeted nem ez volt.
Az én helyzetem nem ez volt, én dolgoztam Temesváron, hát volt egy Izse Pips nevű, Izse Pipsnek rövidített vállalat, ez Entreprenderia Judeciana de Produkcie Industriale și Prestări Servicii, tehát a lényeg
gyönyörű
az, hogy...
Gyönyörű általános, mindenben a fért.
Tehát az üvegesek például, akik ablakokat tettek, a mosodák, a nem tudom, mindenféle benne volt ebbe a megyei vállalatba, és bizony én egy mosodában karbantartóként dolgoztam Temesvár legnagyobb mosodájában, fél normával, és szeptemberben volt egy olyan hullám, amikor megpróbálták Tőkés László közeli munkatársait, hozzá közel álló embereket elűzni Temesvárról, és ekkor például ugye Balaton Zoltán és Varga Lajos Károly fizikusok, akik szintén közel voltak Lászlóhoz, őket elhelyezték, épült a Galaci csőgyár, és oda helyezték.
Hirtelen szükség volt fizikusra.
És elküldték oda, de ott nem volt semmi munkájuk, de ott kellett ülniük hónapszámra, és ugyanakkor, akik építőiparban dolgoztak, azokat elküldték Bukarestbe, épült a Népháza, a mai bizony, parlament igen. épülete, és azokat oda küldték. Valószínű egyébként, hogy Újvárosi Ernő halála ezzel függ össze. Őt szeptember 13-án találták meg a holttestét a Temesvár melletti vadászerdőben, és valószínű, hogy őt is el akarták oda helyezni, és akkor az ebben kapcsolatos konfliktusoknak a fejleménye volt az ő halála, de ezt máig nem lehet tudni. Valószínű ez a dosszié is ott égett a Securitate udvarán 89. december 21-én.
A tied is ott ropogott, vagy te rátaláltál
valamire? Hát az enyém is ott ropogott az egyik, másik kettőt azt kikértem az átvilágító bizottságtól, és...
Helyre tett dolgokat? Hozott olyan új információt, amit vagy csak gyanítottál, vagy nem is gondoltad volna?
Hát hozott új információkat, nyilván én tudtam azt, hogy engem megfigyelnek, de azért engem is mellbevágott az például, hogy 1984-ben 12. osztályos diákként 18 évesen a legsúlyosabb megfigyelési dossziét, tehát a dossier de urmărire informativă, tehát ilyen dossziét nyitott nekem a Securitate. Ez azt jelenti, hogy akkor a levelezésemet kifogták, a telefonbeszélgetéseket lehallgatták, és besúgók voltak rám állítva, és a mellbevágó az volt, hogy nyilván a megfigyelteknek is van fedőnevük, és nekem azt a fedőnevet találták ki, hogy agresszorul. Tehát én voltam az agresszor.
Aki téged így közelebbről ismer, a temperamentumodat, meg a habitusodat, ezt azért nagyon jó fel. Tehát ez egy sikeres, nem? Én azt hiszem, hogy ott ült hátul az irodában néhány ilyen irodalmi allűrrel megáldott szekus alkalmazott, akik ezeket a fedőneveket így kitalálták.
De nem fejeztem be a gondolatot, hogy engem is szeptember 5-én, 89-ben elhelyeztek a munkahelyemről, csak mivel ez egy megyei vállalat volt, a legtávolabbi részlege ennek a vállalatnak Lugoson volt, és engem...
Ahol szintén volt aztán forradalmi megmozdulás.
És engem Lugosra helyeztek, és gondolom, hogy az lehetett a kalkulus mögött, hogy hát ha Lugosra kell ingázni a munkába, akkor már nem, azt nem fogja elvállalni, ha nem fogja elvállalni, akkor gondoskodunk róla, hogy más munkahelyet ne találjon, és akkor kipenderítjük az egyetemről, és akkor már nincs mit keressen itt Temesváron, megy haza Kovásznára, és elintéztük. Na, de hát én átláttam ezt, és én elvállaltam a lugosi munkahelyet, reggel felültem a vonatra, mentem Lugosra dolgozni, délben jöttem vissza Temesvárra, és...
Mentél a kurzusokra?
Mentem a kurzusokra, Lugoson megjelentem a munkahelyen, mindenki tátudta a száját, hogy minek küldtek engem oda, mert ott rám az égvilágon semmi szükség nincsen, úgyhogy ott egy ilyen lakatos műhelyben voltam, ahol a fő foglalkozásom az volt, ott az volt a szokás, hogy mindenki a kajáját betette egy közösbe, és akkor egy nagy fazékba ott rotyogott az étel, főtt a passzúj, vagy a krumpli, én hámoztam a krumplit, meg ilyesmiket csináltam a lugosi munkahelyen, mert egyszerűen nem volt ott rám szükség. Viszont mindenütt elmondtam, az egyetemen is, az évfolyamvezető tanáromnak, és Lugoson a munkatársaknak is, hogy nézzék, én Tőkés Lászlóhoz közel álló valaki vagyok, és ezért engem üldöz a Securitate, ezért helyeztek ide, és olyan szolidaritást éreztem az emberek részéről, őszintén mondom, hogy megdöbbentő, hogy azok a 7-8 osztályos melós emberek, vagy akikkel együtt voltam, olyan tanácsokat adtak, hogy például a vonatban soha se üljek a vagon végében, mindig a vagon közepén, mindig ott, ahol mások is ülnek, mert előfordulhat, hogy kiesek különben a vonatból. Tehát olyan szolidaritást éreztem, az egyetemi évfolyamvezető tanárom mondta, hogy ő is szólni fog a tanároknak, és hogy kitartást, és nem tudom, tehát nagyon fantasztikusan, szolidárisan viselkedtek. Én minden órán 5-től délutáni első órákon mindig elaludtam, mert valóban fárasztó volt ez az életmód, de azt kell, hogy mondjam, hogy rossz indulatot nem éreztem sem a tanárok részéről, sem a kollégák részéről. Nagy együttérzést és szolidaritást éreztem.
Nyáron hívnak be arra a pár órás beszélgetésre, vagy visznek be, amikor éppen Tőkés Lászlótól távozol a parókiáról.
Igen, volt egy ilyen.
Mi történik? Hogy tudod ezt felidézni? Ez az első találkozó, amikor így face-to-face kérdőre vonnak és faggatnak.
Kellett volna várnom valakit az állomáson, aki Jasból érkezett Temesvárra a Jassi vonattal.
A Trenul Famei című szerelvény. Ugye a hallgatóknak, akik később születtek, csak annyit, hogy azért Temesvár a többi nagyvároshoz képest egy aránylag, de ezt értsék nagyon finoman, aránylag jobban ellátott urbánus központ volt, és nagyon sokan, tudom, hogy apám is örvendett, ugye Tordáról, mikor mehetett delegációba, úgymond Temesvárra, mert akkor ott lehetett felvágottat kapni, ez az, meg megjelent az üzletekben, valamilyen szinten egy picit, mintha tűrhetőbb. Nagyon kell vigyázzak itt a kifejezések, de a közellátás talán nem volt annyira sanyarú, mint országszerte.
Én ezt nem tudom megítélni, én ott éltem, nincsen összehasonlítási alapom. Na, a lényeg az, hogy akkor nyáron...
Vártad a vonatot, igen.
Hát vártam volna. Jött azelőtt távirat, hogy érkezem, nem tudom, 12 óra 35 perckor a vonattal, ez egy vasárnapi nap volt, és én nyilván vasárnap délelőtt templomban voltam, és a templom után, mint rendesen, bementem még Tőkés Lászlóékhoz, ott még beszélgettünk, és akkor néztem az órát, hogy na, most már lassan ideje kimennem az állomásra, mert érkezik az ismerősöm, és hát ahogy kijövök a parókiáról, és hát ott az utca sarkától 10 méterre gyakorlatilag ott van a villamos megálló, és akkor átsétáltam a villamos megállóba, de ott mellém megérkezett egy pasas, egy idegen, azt mondta, hogy kövessen. Én mondtam, hogy bocsánat, ki maga, miért kövessem? Erre valami nagyon magorván rám förmet, hogy na majd kiderül, és a lényeg az, hogy akkor megfogta a karomat, beültettek egy Dacia-ba, elvittek a Securitate-ra, ott bevittek egy szobába, és nem történt semmi. Egyedül ültem, vagy 5 órán át a Securitate-nál egy szobában, és akkor 5 óra után bejött egy tiszt, és azt mondta, hogy hol voltam a tegnap. mert valami betörés történt, és hogy engem gyanúsítanak, és akkor mondtam, hogy hol voltam, ki tudja ezt tanúsítani, mondtam két nevet, és akkor elengedtek az illető a
szegény. Tehát ez csak egy szóbeli dialógus volt, semmit nem...
Hát a jelzés értékű volt, nyilván értékű.
De hogy adtam. Aláíratni, nem, vagy semmi. Nyilatkozat, vagy semmi. Bár nem volt semmi.
Uh-huh. Nem volt semmi, de értésemre adták, hogy
na, igen. Azért rátszálltak. Igen. És hogy az előtt volt jele, vagy érzékelted azt, hogy megfigyelés, vagy bármilyen közvetett presszió?
Hát ezt mondtam, hogy nekem ugye suliskoromban megnyitották ezt az agresszorról fedő nevű dossziét, megfigyelési dossziét, sőt, ez követési dossziét, és a sorkatonai szolgálatom idején akkor ez világos volt, hogy én megfigyelt vagyok. Például, tehát ennek nem csak ilyen kikövetkeztetett jelei.
Leveleid be voltak sárgázva.
Jó, de nem csak az, nem. Hogy nem, hogy be voltak sárgázva, hanem az, hogy például nem szabadott őrséget.
Megbízhatatlan
voltam, tehát én nekem egy időben fegyver és töltény nem lehetett nálam, de ez nem volt olyan rossz dolog, amikor a társaim mentek őrségbe, akkor én mentem a konyhára, és ott azért jobb volt az élet, mint az őrségben. Úgyhogy meg a sorkatonai szolgálatom utolsó hónapjában, ugye én ilyen 9 hónapos katona voltam, akkor szinte naponta hivatott a kontrainformációs tiszt, és akkor ott fejemre olvasott mindenfélét, meg iratott velem egy ilyen hosszú-hosszú beismerő nyilatkozatot, amiben a mindazt, amit rólam addig összegyűjtöttek információkat, azokat én magam is beismertem, hogy igen, hát...
Hogy rendszerellenes vagy, hogy nacionalista vagy, felbújtó vagy, meg ilyenek, ugye?
De nevetséges, tehát ha ma elolvasom, hát röhög a vakbelem, hogy ilyen enyhe dolgokért ilyen nagy megfigyelés járt nekem. Hát például az egyik bűnöm az volt, hogy valaki román tagozatra iratkozott volt osztálytársamnak, mondtam, hogy hát jobb lett volna, ha a magyar tagozaton folytatja tanulmányait. Ez az az időszak volt, ugye Kovásznán, amikor egyre másra szűntek meg az iskolába a magyar osztályok, egyre több román osztály volt, egyre kevesebb magyar. Nekünk még az osztályunk is el volt osztva, az osztályon belül is volt román tagozat és magyar tagozat, bizonyos órákat együtt tartottak nekünk, vagy a két tagozat együtt volt, más órákon külön-külön, tehát zajlott az elrománosítása az oktatásnak, és hogy ezt szóvá tettem egy baráti beszélgetésben, de talán ez volt az egyik legnagyobb bűnöm, de hát el tudod képzelni, hogy milyen nevetséges dolgok vannak azokban a dossziékban, tehát...
Szóval a Szekuval való találkozásaid akkor így voltak, hogy a követés, amiről később szerzel tudomást, az 5 órás, még kihallgatásnak se nevezhető, de na, megfélemlítési szándék, és utána jön a 4 napos, immár durvább körülmények közti találkozás.
Hát voltak még közbelső lépések, de...
Milyenek? Mondjál ilyen...
Jó, hát tehát volt érdekes. Például az, hogy én december 13-án, tehát 2 nappal az események előtt, Barta Csaba, temesvári rádiós kollégáddal együtt laktunk közös albérletben, és Barta Csabának egy nagy bátyja, Gyurka hozott Magyarországról egy csomó kaját, tehát volt akkor ilyen erdély járó mozgalom, és akkor ilyen kaját. Ott nálunk csomagoltuk szét, és küldtük ide, oda, moda, illetve hát én összekészítettem egy csomagot a Tőkés családnak is, a Gyurka által hozott élelmiszerekből, de akkor már teljes blokád alatt volt az épület, nem lehetett bejutni, és ott állt egy sárga Skoda gépkocsi a kapu előtt, abban ült 2 szekus, vagy nem is tudom, hogy rendőrruhában voltak, de vagy rendőr, vagy szekus, mindegy. Tehát ők senkit nem engedtek be. Na de hát én gondoltam, hogy...
De akkor már érvényben volt a kilakoltatási rendelet.
Hát igen, tehát persze érvényben volt jogerősítélet.
Illetve kibocsátották,
tehát
igen.
Tehát 10-én bocsátották ki a jogerős bírósági ítéletet, ez 13-án volt, 3 nappal később, és 2 nappal a határidő előtt, ameddig neki jó szántából el lehetett volna költözni Temesvárról, és akkor kellene mondjuk ismerni az épületnek a szerkezetét ahhoz, hogy közérthető legyen, de a lényeg az, hogy az utcáról egy ilyen lépcsőházba lehet bemenni, ott 10-15 lépcsőfokon egy emelt földszintre lehet feljutni, és ott rögtön jobb oldalt ott volt a lakásnak az ajtaja. Én mentem, először úgy csináltam, mintha ott egyszerű járókelő lennék a járdán, de amikor odaértem, akkor gyorsan be a kapun, és amilyen gyorsan csak tudtam, felszaladtam erre a magas földszintnek a szintjére, csengettem, de nem tudtam bemenni, mert amire ajtót nyitottak volna nekem, addigra már ott termett mellettem a két szekus, és ezek ki zavartak az utcára. Igen ám, de akkor László nem volt otthon, talán temetésen volt, vagy valami ilyesmi volt. Edittel, feleségével beszéltem, Edit az ablakot kinyitotta, ott velem kezdtek ezek kint az utcán kiabálni, hogy én mit képzelek, és nem tudom micsoda. Edit meg kiabált rájuk, hogy hagyjanak békén, és akkor ezek visszaültek a kocsiba, én meg ott Edittek.
Tehát nem igazoltattak, csak kilögdöstek.
Ekkor csak kilögdöstek, és akkor én ott Edittel beszélgettem, és egy idő után, tehát nekem a vállamon volt egy ilyen zsákban
az elemózsia,
amit nekik akartam vinni, és akkor mondtam, hogy itt van nálam, ezt hogy csináljuk? Hát azt mondja, gyere, próbáld meg feldobni, persze sok kiló liszt, meg nem tudom, mi volt benne, de sikerült az ablakon bedobni. Na de ezt, amikor meglátták, hogy én beadtam a kaját, akkor kiugrottak a kocsiból, és hogy mit képzelek én, hogy milyen szemtelen vagyok, hogy ők megengedték, hogy beszélgessek, és hogy
ez
ennyire...
Ez a hála,
hogy... Na, és akkor elhajtottak, és még az utca végéig se értem, már megállt mellettem a kocsi, és akkor igazoltattak le, és emlékszem, hogy annyira az arcomba beszélt a pasas, hogy a szemüvegembe párásodott, jó magas, egy nagy debella pasas volt, és tehát annyira a képembe beszélt, hogy na majd meglátottál, hogy ebből mi fog következni, és én 15-én a lugosi munkahelyemről 2 hét szabadság, azt hiszem fizetetlen szabadságot kaptam. 15-én délben 12 órakor eljöttem a
munkahelyre. Gyanús, nagyon gyanús.
A munkahelyre.
Te valamit tudtál.
És
vagy ez úgy járt, amúgy is betervezted ezt
hát a... Hát beterveztem, karácsony volt, karácsony, ritkán lehetett. Évente nem tudott akármennyi szabadságot kivenni az ember, de ott akkor éppen lehetett, megközeledett a vizsgaidőszak. Na és a lényeg az, hogy 15-én miután eljöttem Lugosról és felültem a vonatra, egy fél órával azután megjelent a Securitate a lugosi munkahelyemen, és engem el akartak vinni, de már nem voltam ott. Így akkor délben hazamentem, és akkor délután már ott voltam én is az utcán a parókia előtt, akkor már tömeg volt, amikor én oda mentem.
Akkor a 4 napot azért ne hagyjuk ki. Hogy kerülsz oda? A Szekunak a pincéje volt, vagy csak egyszerűen fogház?
Ez nem, a börtön.
Börtön volt maga.
Uh-huh. A börtön.
Mi történik? Lett volna alkalmad újra slisszolni, vagy kibújni a szorításból, mint Lugoson, ahogy véletlenszerűen hozták a körülmények, vagy ez már egy más forgatókönyv volt?
Hát ott már más forgatókönyv volt, tehát ugye én 15-én ott voltam a tömegben, megérkezett a polgármester és a valami ilyen kommunista vezető, Népfront valaminek a vezetője, és ők akartak tárgyalni Tőkés Lászlóval. Én szóltam Lászlónak, hogy itt vannak valami fejesek, és akarnak beszélni vele, ezért ők látták, hogy én szólok neki, és ezért 4 embert a tömegből bevittek, hogy legyenek tanúi ennek a tárgyalásnak. Azért, mert ők azt gondolták, hogy ha ők mondják majd el a végén, hogy miben egyeztek meg Tőkés Lászlóval, akkor az nem lesz hiteles, de hogyha a tömegből lesznek emberek. Na és én már 15-én este 4 voltunk tanúk, és akkor nekünk kellett beszámolni a tömeg előtt arról, hogy miről szólt ez a tárgyalás, és én beszéltem magyarul, és egy román egyetemista fiú románul. Felírták, a polgármester felírta a nevemet, mindennyiunknak a nevét, úgyhogy féltünk is tőle, hogy ennek milyen
mintha nem tudták volna,
ennek milyen következménye lesz. De aztán én 15-én este 10 óra után hazamentem, akkor nem volt semmilyen rendbontás, 16-án viszont reggel, már a reggeli órákban odamentem, és akkor az egész 16-ai napon bent a parókián telt el a Tőkés család mellett, és akkor 16-áról 17-ére virradólag, amikor meg rohamozták az épületet.
Tehát be lehetett jutni? A tömeg a parokja környékén valójában egy védőgyűrűt is alkotott, de ugyanakkor lehetővé tette, hogy bejuss, mert ugye az előbb azt beszéltük, hogy nehéz volt a parokjára is bejutni.
Hát jó, azért volt nehéz, mert ott volt a Securitate, de a Securitate legalábbis az egyenruhásokat, akik megakadályozták a bejutást, azt 15-én délelőtt visszavonták. Visszavonták akkor, amikor az amerikai nagykövetség másodtitkára egy Dennis Curry nevű úriember megjelent, és érdeklődött Tőkés László felől, és akkor ezt nem tudták, hogy ezek mégis egy diplomata útlevéllel, amerikai diplomata útlevéllel rendelkező valakivel hogyan kell bánni, akkor ott nem engedték be, de Tőkés Lászlót kiengedték az ajtóhoz, és a két szekus válla fölött ők szépen angolul eltárgyaltak, elbeszélgettek, és akkor ennek a következménye volt az, hogy akkor visszavonták azt a két szekust, onnantól már valószínű, hogy csak ilyen civil ruhás szekusok voltak a tömegben, és akkor 16-án ott lehetett ki bejárni, jártak be emberek, én most is emlékszem arra, hogy ilyen fejkendős öregasszonyok, románok jöttek be, és letérdeltek László előtt, alig tudta felemelni, és csókolták a kezét, meg nem tudom mi, tehát hogy olyan fantasztikus szolidaritás volt, tehát olyan fantasztikusnak érezte az a tömeg azt, amit a Lászlónak a kiállását és a rendszerrel való dacolását, hogy tényleg fantasztikus, megható jelenetek voltak, és hozták az élelmiszert. Mindenki azt hozta, amit a legnehezebb volt beszerezni, és képzeld el, én emlékszem arra, hogy már annyi narancs gyűlt, két láda narancs volt a házban, meg banán, meg nem tudom micsoda, mert mindenki a legdrágább és a legnehezebben beszerezhető dolgokat hozta, és akkor ezt odaadta, és ott volt a lakásban. Hát akkor 16-án volt ugye az ütközet, ott sok ütközet volt, tehát akkor a tömeg összecsapotta, vagy a hatósági erők, Securitate, rendőrség, katonaság, mindenki ki volt veszényelve, és akkor ott ilyen háborús jelenetek voltak az utcán. Én bentről az ablakból láttam, amennyit láttam ezekből.
Mi derült ki számodra, ha így ebből a szögből közelíted meg, vagy figyeled az utca történéseit, hogy a karhatalom túlerőben volt? Vagy itt is elszámolták magukat, azt mondták, hogy kiküldünk két-három szakaszt, és az bőven elég lesz? Vagy hát, hogy lehet ezt lekottázni? Elvégre egy folyamatnak a kellős közepén vagyunk, tehát ők már láthatták, hogy van ellenállás, van szolidaritás, van külföldi odafigyelés. Azért kérdem, hogy mintha az lenne a benyomásom, hogy nem fokozták annak függvényében a nyomást, mint ahogy erősödött az ellenállás. Tehát egy ilyen kicsi eltolódást gyanítok, vagy érzékelek.
Voltak kilengések. Én hozzáteszem, hogy az az ablak, amelyikből mi ott figyeltük az eseményeket, ez nem a villamos sínek fele, nem a Mária tér fele nyílott, hanem a kis szűk utcába, ez a Timotej Csipárjú nevű utca, ami egy elég szűk utca, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy
mi nagyon
kis szeletét láttuk az összecsapásoknak, láttunk ilyent is, és olyant is. Láttuk azt, hogy megérkezik a pajzsos, sisakos, gumibotos, kék egyenruhás katonák, ezek a Truppele de Securitate-nek nevezték akkor, tehát ezek azt hiszem, hogy sorkatonák lehettek, akiket a Securitate-hoz hívtak be. A mai csendőrségnek felelnek tulajdonképpen az ő akkori szerepük, és akkor ezek gumibottal, pajzsal gyakorlatilag kiszorították a tömeget abból a kis utcából. Tehát a tömeg eltűnt a mi látószögünkből. Láttuk, hogy a hatóságok győzelemre állnak. De akkor ott felsorakoztak ezek a csapatok az utca végében, és eltelt egy óra, közben végig lehetett hallani a város különböző pontjaiból a Zsosz Csáuseszkút, a különböző hasonló jelszavakat, és akkor egyszer közeledik a moraj, látjuk, hogy ezek, akik a sorfalat állják ott az utca végében, egyre bizonytalanabbak, és egyre nyugtalanabbak, és akkor még tömegből semmit nem láttunk, hallottuk a nagy morajt, és láttuk, hogy repülnek a kövek, teljes üvegek, akkor ugye a tejet üvegekben árulták, igen. És ládákban ott állt általában az élelmiszerű üzletek előtt kinhagyták a teljes üveges ládákat, hogy azt éjjel összeszedjék, és reggelre hozzák bennük a tejet, és volt sok ilyen teljes üveges láda, és akkor repültek a teljes üvegek, csattantak a pajzsokon, repültek a ládák, és akkor láttuk, hogy ezek ott topognak, és akkor megfutamodnak. Tehát olyan futás volt ott a szekuritátes, hadsereg, mindenki úgy futott, hogy csak na. Az egyik ilyen társunk, aki ott volt bent a lakásban, a Csőke András bácsi azt is mondta, hogy na, ő 10 évvel többet él ettől a látványtól, hogy látta, hogy futamodott meg az egész nagy karhatalom a tömegtől. És akkor megérkezett a tömeg diadalittasan az utcába, és már sok a tüntetőknek egy részének már volt pajzsa, sisakja, amit
beszerzett a karhatalmistáktól.
Igen, a karhatalmistákat lefegyverezték gyakorlatilag, és tőlük szedték el, tehát hogy ilyen jeleneteket is láttunk, de aztán egy idő után megint kiszorította, mert akkor még jött több katona, még több rendőr, még több szekus, és akkor kiszorították megint a tömeget az utcából, és akkor valamikor úgy, nem tudom, éjjel 2 után már eléggé aggasztó csend kezdett lenni a városban, tehát már nem hallatszott sehonnan a Zsosz Ceausescu, és akkor valamikor ugye hajnali órákban, tehát 3-4 tájban akkor ránk törték az ajtót, kaput, és bejöttek. Mi akkor bent, azt hiszem 8-an voltunk a parókián, és közülük 4-en a Tőkés család, Editnek a sógora, és én felmentünk az emeletre egy létrán, ami az udvaron elő volt készítve, és az emeleti egyik ablak nem volt becsukva, és nekitámasztottuk a falnak, és felmásztunk a létrán egy olyan sekrestyeszerű kis lakás tulajdonképpen ott a templom terme mellett, és onnan bementünk a templomba, ott vak sötétség volt, de akkor ott elkezdtünk imádkozni az úrasztala körül, és László mondta, hogy gyújtsuk fel a villanyt, de akkor már a szekuritáte is bent volt az épületben, és már feljutottak ők is az emeletre, és már utólag tudtam meg, hogy fejszével törték a templomajtót, és a villanykapcsoló, meg azt én tudtam, hogy ott van az az ajtó mellett, amit most éppen döngetnek, és akkor így én mentem oda az ajtóhoz, felgyújtottam a villanyt, még éppen visszaértem az úrasztalához, amikor aztán engedett az ajtó, és bejött, vagy 15-20 ember ki egyenruhába, ki civilben, és arra emlékszem, hogy a vezetőjük az egy gumibot volt a kezébe, és a saját tenyerét paskolta a gumibottal, és azt mondta Tőkés Lászlónak, hogy Roagete pentru ofac pentru ultima var. És
tehát, hogy
imádkozz, mert utoljára teszed. És akkor, hát én voltam a legközelebb hozzájuk, engem elvezettek, ketten közrefogtak, elvittek a templom terem végébe, ott megmotoztak, elvették az irataimat.
Ez szakszerű volt most így, ahogy visszaemlékezel, és ahogy nézed a... Hát ugye időnként vannak jelenetek, ahol a karhatalom közbelép. Ráncigáltak, durvák voltak, vagy egyszerűen csak tették a dolgukat jól betanult mozdulatokkal, vagy volt abban kapkodás, volt abban...
Hát voltak abban az a 20 ember között, voltak ilyenek is, és olyanok is. Engem akkor nem vertek, engem egyszerűen megfogták két oldalról a két karomat, elvezettek, és elvették az iratokat, de Lászlót már verték ott is, tehát én emlékszem, folyt az orrából a vér, amikor elvezették mellettem. És Edit akkor várandós volt, és Edit tudom, hogy végig kiabált, hogy hagyják békén a férjemet, de amikor levittek, és beültettek egy kis buszba, ami ott állt az épület előtt, ami elő volt számunkra készítve, akkor ott beültettek, és ott már egy verőlegény ott volt a kis buszban, akinek nem is gumibotja volt, hanem ilyen gumibot vastagságú kábel darab volt a kezébe, és azzal a kábellel ütött, ahol ért bennünket. Én pont mögötte ültem, úgyhogy nekem a térdemet tudta ütni, azt ütötte rendesen. Na, és akkor megérkeztünk a szekuritátehoz, mert előbb a szekuritátera vittek, és ott az udvaron ott...
Káromkodás, ilyesmi volt? Tehát ilyen verbális agresszió, vagy csak egyszerűen a csendben pápolt?
Hát volt, ez végigüvöltözött ez a kábeles pasas, és akkor ott a szekú udvarán ott egy szakasz katonát ránk állítottak, és azok egy olyan jó fél órán átvertek bennünket. Ott a legválogatottabb módszerekkel, mit tudom, letérdeltettek, tarkura tett kézzel, és akkor rúgták a vesénket. Gyakorlatilag engem, ez a 8 ember közül, engem és Kispalit, ez az Edit sógora volt, aki egyébként dési származású. Bennünket ismertek, mert hogy bennünket már többször leigazoltattak korábban, a többieket nem. Ezért mi külön adagokat is kaptunk, És arra emlékszem, hogy az volt nekem a dilemmám, én szemüveget viselő ember vagyok, és hogy mit csináljak a szemüveggel, hogy
óvjad valahogy.
Hát, hogy a szemüveget is óvjam, meg az arcomat is óvjam, mert hogyha esetleg összetörik a szemüvegemet az arcomon, akkor ott lehet, hogy üvegszilánkok mennek a szemembe meg.
Árpi, ilyenkor az adrenalintól az ember nem érzi azt, hogy mennyire fáj, vagy mennyire zúzódik a test. Persze észleled, de nem a teljes intenzitásában. Amikor félbehagyták ezeket az ütlegeléseket, és volt időd, hát nem mondom, hogy felmérni a helyzetet, de egy picit azért úgy szusszanni, akkor mi volt benned? Azon kívül, hogy sajgott minden ízületed, minden porcikád.
Abban igazad van, hogy nem fájt, őszintén mondom, nem fájt. Olyan verést kaptunk, hogy nagyon, amikor reggel bejöttek a szekusok, és már kihallgattak, akkor az első szekus, aki engem kihallgatott, az, mikor meglátta az arcomat, teljesen el volt dagadva, kékülve, gumibottal kaptam az arcomba több ütést is, és akkor kérdezte, hogy de hát mi történt? Hát ellenszegültünk. Mondom, semmi nem történt. Egyszerűen jöttek és vertek. Tehát, hogy én nem emlékszem arra, hogy éreztem volna, hogy fáj, azt viszont tudtam, hogy valahogy meg kell adni az elégtételt azoknak is, akik vernek, tehát, hogy ők viszont érezzék azt, hogy eredményes a munkájuk, tehát, hogy valahogy kellett egy kicsit színészkedni, vagy én színészkedtem legalábbis egy kicsit, hogy érezzék azt, hogy nem hiába dolgoznak, de nem fáj. Különösebben biztos, hogy van erre biológiai, kémiai magyarázat, hogy miért van ez így.
Na most négy nap alatt bármi, tehát nem tudom, hogy mennyire jöttek be hírek, vagy információ morzsák ez alatt az időszak alatt, hogy kint mi történik, mert ez egy elég alapos időszak, ahol azért a kétségek, a bizonytalanság, a fenyegetés, ezek mind így halmozódnak, és lehet, hogy időnként egymást hatványozzák is.
Bejöttek, tehát itt még a Securitate udvarán volt ez a nagyverés, aztán hasaltunk a Securitate folyosóján sok órán át, amíg reggel bejött a váltás a Securitate a munkába, és akkor...
Tehát nem volt zárka, hanem ott vártatok meg a hajnalt a folyosón.
A folyosón lehasaltatva azt mondták, ha egymáshoz szólunk, vagy megmozdulunk, akkor lelőnek. Én ezen akkor azt kell, hogy mondjam, hogy jót szórakoztam, hogy azért nem lehet csak úgy lelőni egy embert, illetve hát ilyen üres fenyegetésnek éreztem. Lényeg az, hogy aztán jött az első kihallgatás, akkor felpakoltak bennünket, és átvittek a börtönbe. A börtön viszont Temesváron a város központjában van, igen. Tehát elég közel van a főtérhez, ez a Popa-Sapke börtön, és ott végig hallottuk azt, hogy folytatódik a tüntetés.
Tehát, hogy zúg a város,
és hogy helikopterek köröznek a város fölött, és hogy a lövöldözés, és tehát, hogy mondjam, az nagyon ilyen erős élmény volt az, hogy lám, mi ott voltunk a tövében valaminek, és hogy ez folytatódik, és nem hagyják annyiban.
Ez a börtönőrök, vagy a görletben levők arcán, viselkedésén látszott, hogy itt helyzet van. Tehát, hogy nem az a magabiztosság, hanem, hogy kifele is nézte, bennetek itt is szemmel tartottak, tehát hogy egy ilyen dubító.
Nem sok dolgunk volt börtönőrökkel.
Na nem volt.
Tehát bezártak egy szobába, egy olyan cellába zártak be, ahol épp elfért 12 ágy és egy asztal, az asztal mellett két pad, de mind a 12 ágyon volt két emelet, tehát ezek vaságyak voltak, tehát ez már 36, és minden ágyban két ember, tehát 72-en voltunk egy nagyon kicsi szobában. És nyilván ott például az ablakot nem lehetett becsukni, mert egyszerűen nem kaptál levegőt, hogyha...
De ez a 72, ez mind temesvári lázadó és tüntető volt, vagy voltak már ott bekasztizottak?
Nem.
Ez egy külön kontingens.
Igen, tehát egy külön kontingens, valamennyiünket akkor éjjel vettek őrizetbe, és akkor ez a 72 ember, ez ott volt, az ablak nyitva volt, és hallottuk ezeket, és ők is, a börtönőrök is észlelték, hogy nem jó, hogy ezek hallják, hogy mi van kinn a városban, és akkor odaállítottak az ablak alá egy teherautót, aminek járatták a motorját, hogy az nyomja el a zajokat. Igen ám, de a kipufogó gáz az pont jött be az ablakon, és akkor dörgettünk, és mondtuk, hogy meg akarnak ölni bennünket, hogy nem tudom mi, és akkor azt elvitték az autót. De ilyen élmények voltak. Az biztos, hogy a börtön az már olyan volt, mint a szanatórium, ahhoz képest, hogy milyen volt a szekuritáte. Tehát a szekuritátenál ott egyfolytában verés volt. A börtönben már nyugodtabb volt a légkör. Engem mondjuk 18-án két szekus egy egész napon át velem foglalkozott, tehát engem kiszedtek még reggel a cellából, és sötétben vittek vissza. És gyakorlatilag egész nap hallottak mindenféléről, fényképeket tettek elém.
Vertek is, vagy csak?
Vertek, persze, ott megint vertek, ott feltérdeltettek a székre, és a talpamat gumibottal, a tenyeremet gumibottal, tehát kellett írnom egy nyilatkozatot. Én azt gondolom, hogy viszonylag jól helytáltam, olyan értelemben, hogy nem köptem be senkit. Egy helyen nem tudtam tagadni egy dolgot, mert volt egy olyan kép is, amelyiken Sepsi Béla bátyám, ő egy presbiter volt, és ő volt rajta, és akkor mondtam, hogy hát igen, ezt ismerem, de tudtam, hogy ők tudják, hogy én ismerem, tehát hogy ezt nem lehet letagadni, és akkor mondtam, hogy igen, valamilyen Béla bácsinak hívják, de nem tudom, hogy ki ő. Tehát ott vertek, kellett írnom a nyilatkozatot, de annyira meg voltak dagadva az ujjaim a sok gumibotos tenyerestől, hogy alig tudtam fogni az írószert, a szemüvegemet összetörték még a szekuritátenál, tehát nagyon ilyen nehéz volt, de ez például szívesen viszont látnám ezt a nyilatkozatomat, de ez is gondolom ott elégett a szekuritáte udvarán.
8-as pont. 8-as pont az megjelent, aztán újra megjelent, aztán újra megjelent, és most már csak úgy beszélünk róla, mint egy közelmúltbeli történelmi dokumentum része. Magyarán arról szólt, csak azért foglalom össze, mert nagyon sokan vannak, akik még nem találkoztak vele. Arról szólt, hogy mindazok, akik a párt, a parátusban és a szekuritáté kötelékében, illetve állambiztonsági szervek szintjén dolgoztak, ne vegyenek részt a közéletben. Hát ez nem jött össze. Te viszont ezt hogy élted meg egyébként, ezt a 8-as pontos követelés sorozatot, ugye, mert azért volt ennek egy holdudvara, nem csak így föltűnt, és aztán lebukott, hanem volt egy, van egy sztória végül is. Árulásnak, cserbenhagyásnak frusztrált ez a dolog, hogy íme egy ilyen megfogalmazott, formalizált követeléssel sem lehet utólag egyfajta jóvátételt elérni?
Ez, ha jól emlékszem, ez 89. március végén, tehát már Marosvásárhely után volt a 8-as pont, és a temesvári kiáltványnak a felolvasása. És hát azon én is ott voltam, azon a nagygyűlésen, az operatéren, a város központjában. Tehát mondjam azt, hogy én úgy érzem, nyilván ez is egy olyan követelés, mint amilyen, mit tudom én, Székelyföld autonómiája, vagy valami, egy politikai projekt, ami nyilván az akkori közegben
nem... közhangulatot jellemzett, ami nem feltétlenül azt vártad, hogy ez meg is valósul, hanem egy hát, ahogy mondják, un desiderat.
Igen, egy politikai projekt volt, ami pusztába kiáltott szó maradt, mert hát akkor már a vásárhelyi Fekete Március is bemutatta azt, hogy itt egy visszarendeződés van, és ebben a visszarendeződés közegében szinte azt kell, hogy mondjam, hogy érthető, hogy nem talált pozitív fogadtatásra egy ilyen gondolat.
Tehát elkésett, ha ezt a 8-as pontot, és ami körülötte volt, január közepén valaki megfogalmazza, és elkezdi nyomatni jó értelemben, akkor több esélye lett volna, vagy ez nem...
Nem hiszem. Uh-huh. Tehát én nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy visszatekintve, tehát ez egy illúzió volt az, hogy igazi rendszerváltás történik Romániában. Tehát az egy, nem ez volt a realitás. Tehát a realitás az volt, hogy a régi erők újra rendezik magukat, és...
Jól van, Árpi, de akkor te jogosan érezheted magad átvertebbnek, mint a többiek, mert te kiálltál egy dologért, meg is szenvedtél a magad módján, reménykedtél, volt egy euforikus flash, és utána jön az, amit vázolsz, hogy minden, vagy majdnem minden vissza. Hát kivéve az, hogy most beszélhetünk róla, mert ez megmaradt még.
Hát nyilván egy óriási csalódás az, hogy nem tiszta lappal indult az új világ, hanem egy ilyen mocskos, tehát amikor keveredik a tiszta víz a szennyvízzel, valahogy ez az érzésem ma is, hogy egy ilyen
világ. Zavarosban vagyunk.
Zavarosban vagyunk, és akkor lett volna lehetőség arra, hogy tényleg tiszta lappal induljunk, de hát valószínű, hogy egy illúzió volt részünkről azt elképzelni, hogy lehetséges.
De ez az illúzió, ez nem akadályoz meg abban, hogy a témával továbbra is foglalkozzál. Volt most nemrég egy reveláció szintű felfedezésed, Dózsa György kerül képbe, magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy miköze Dózsa Györgynek Tőkés Lászlóhoz és Gazda Árpádhoz.
Amit most mondok, az Kolozsváron lehet, hogy újdonság számban megy. A temesváriak nagyjából tudják, de mégsem biztos, hogy ők is összerakták az építő kockáit ennek a történetnek. Arról van szó, hogy ugye ezt mindenki tudja, hogy a Mária téren és a Mária téri református templomtól indult a forradalom, ott szolgált Tőkés László 89-ben. Na de azt nem tudják, hogy miért Mária tér. Egyébként a temesváriak csak Máriának mondják, hogy nem azt mondják, hogy megyek a Mária térre, hanem megyek a Máriához. És hát azért, mert ott van egy Mária kápolna. De miért van az a Mária kápolna ott? Azért, mert Dózsa György kivégzése idején Mária jelenés volt. A visszaemlékezésekben a Dózsa György kivégzésének a leírásaiban szerepel, hogy Mária jelenést észlelt a kivezényelt tömeg. 1514, vagy júni, vagy júli 24, egyébként 89-ben szintén júni, vagy júli 24, 4-én ment adásba a Panoráma interjú Tőkés Lászlóval, tehát akkor volt 475 éves, most ha tévedek az évfordulóval, akkor elnézést kérek, akkor volt a Dózsa kivégzésének az évfordulója. Na, a lényeg az, hogy Mária jelenés volt azon a helyen, azt a helyet akkor megjelölték, előbb egy oszloppal, azután keresztel, azután kápolnával, az évszázadokon keresztül meg volt jelölve a hely, hogy hol jelent meg Mária Dózsa György kivégzése idején. És erre a helyre épült fel a református templom 1905-ben, tehát, ha úgy tetszik, egy misztikumtól is, de történelemtől is telített területen
közegről beszélünk,
és onnan indult el a 89-es forradalom. Én ezt egy nagyon érdekes, ha úgy tetszik, szenzációs dolognak gondolom, és erről tartottam is jó pár helyen előadást, és lehet, hogy ha úgy alakul, akkor felajánlom, hogy a kolozsvári magyar napok alatt a kolozsvári közönségnek is elmondom, amit kiderítettem ezzel kapcsolatban.
Továbbra is kutakodsz a témában, nagy interjúk készülnek, nem is egy, nem is kettő, tehát valahol már ott vagy a munka közepén, mert hogy szintén ezt akarod ledokumentálni. Ugye van az újságíróban egy ilyen, hogy megfogni egy pillanatnak a lényegét, ha aktualitásról van szó, de ledokumentálni, kronikássává válni az elmúlt időszaknak. Na most nyilván a te helyzeted az egy ilyen érdekes kettősség, hogy résztvevője is vagy, de rákérdező is. Hol tartasz most ebben a munkában, ami mélységében fejti fel mindazt, ami Temesváron történt, nem csak decemberben, előtte is, bizonyára jó pár hónappal, és talán utána is közvetlenül ugye egy bizonyos időszakot.
Hát annyit mondhatok el, hogy zajlik egy magyarországi kutatás ezzel kapcsolatban. Az a címe, hogy református életútak a diktatúrában. Három személynek, egy magyarországi, egy szlovákiai és egy erdélyi református, kiemelkedő református személyiségnek az életútját kutatjuk. Hát engem is bevontak ebbe a projektbe, tulajdonképpen nem én végzem a kutatást. Engem azzal a feladattal vontak be, hogy a Tőkés László történetéhez olyan interjúkat készítsek olyan személyekkel, akik hozzá tudnak adni valamit, és akik valami fontosat tudnak elmondani a Tőkés László temesvári, és nem csak temesvári történetével kapcsolatban, és hát nagy interjúkat készítek, most már 16 ilyen interjú elkészült.
Ez egy nagy kötet lesz, vagy hogy kell elképzelni ennek a finalitását?
Nem tudom. Hm? Őszintén nem.
Nincs is időd ezen agyalni, te végzed
a... Én végzem a munkámat, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Egyelőre fontos az, hogy szólaltassunk meg embereket, szólaltassuk meg azokat, akik fontos részletekkel egészíthetik ki a történetet, mert már így is óriási késésben vagyunk, persze azért is, mert azért 36 év alatt tompult az emlékezet, nem emlékszünk mindenre, és azért is, mert bizony nagyon sokan eltávoztak közülünk, és pont amikor megkaptam a feladatot egy második sorozat interjú elkészítésére, akartam menni Marosvásárhelyre, és tehát a feladat megkapása másnapján jött a hír, hogy meghalt Kincses Előd, és olyan rosszul esett, hogy itt volt Kincses Előd ennyi
hát aki éve. Felvállalta, tehát ő is ügyvédként vállalta tőkés ügyét, igen, amikor tőkés, senkit ügyét. Nem találtál a prérin, hogy ezt igen. jogászként beleálljon.
És hogy Kincses Előd, tehát hogy nem tudom, hogy olyan alaposságú interjú, amilyeneket én készítettem a többi fontos emberrel, készült-e valaha Kincses Előddel, és most már nem is fog tudni elkészülni ez az interjú. De, na, tehát, hogy érzem azt, hogy sok olyan ember távozott közülünk, akik nagyon érdekes történeteket mesélhettek volna el, de nem mesélték el. Nekem az az előnyöm, hogy egyrészt ismerem a történeteket, vagy egy részét azoknak a történeteknek, amiket kérdezek az emberektől, úgyhogy egyrészt ez az ismeret, ez segít abban, hogy érdemben tudjak rákérdezni dolgokra, és segítsek felidézni akár az alany emlékeit, segítsek neki abban, hogy eszébe jussanak dolgok, de ugyanakkor nem is lehet megvezetni, vagy nem is lehet olyan dolgokat mondani, amikről tudom, mert azért tudom, hogy mi történt, megvan a kronológia, és tudom, hogy mi hány órakor volt, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy olyan munkát végzek, amit lehet, hogy ilyen alapossággal nem tudna végezni az, aki nem volt ott.
Arról, hogy emlékezzünk 36 év múltán, vagy hogy az emlék mivé fakul, vagy hogy az emlékezés mint intézmény, vagy kapaszkodó, vagy értékteremtő gesztus, mi a véleményed?
Az emlékezéssel valahogy azt érzem, hogy egy kicsit kifulladt ez az emlékezés, olyan sablonossá vált, valahogy az az érzésem, hogy nem nyújtja azt az élményt, az emlékezésen való részvétel, amit nyújtott, mit tudom én, a 10. évfordulón, vagy valamikor régen. Érzem azt, hogy lehet, hogy valahogy meg kellene újulni az emlékezésben is, az emlékezés politikában is. Én egyébként javasoltam is ezt, hogy ezt a Dózsa György párhuzamot valahogy lehetne ezt az emlékezés...
manifesté tenni.
Igen, az emlékezés részévé tenni, és akár a katolikus egyházat is ezen a Mária jelenésen keresztül bevonzani ebbe a dologba, de hát nem, Tőkés László nem reagált kitörő lelkesedéssel, mondjam azt a felvetésemre, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ő nyilván, ő lelkészként, ő a református teológiai tézisek alapján a Mária kultuszról nincsen valami jó véleménye, meg nem tudom mi, hát én ezt nem teológiai alapon nézem, hanem egyszerűen kulturális alapon, mert azért azt gondolom, hogy Mária a magyarok nagyasszonya, azért ez nem egy teológiai tézis, hanem ez egy olyan tény, ami engem reformátust is valamilyen szinten azért mégiscsak kell, hogy foglalkoztasson, vagy meg kell, hogy mozgasson. Én úgy gondolom, hogy van helye, vagy lenne helye annak, hogy az emlékezésnek valahogy egy kicsit leporoljuk az emlékezést, egy kicsit újabb perspektívákat nyissunk, mert valahogy az is van, hogy persze óriási ütemben változik körülöttünk a világ, már nem lehet azon a nyelven a mai fiatalokat megszólítani, amelyiken annak idején minket megszólított a történet. Tehát valahogy lépést kellene tartani az emlékezett politikának is ezekkel az óriási változásokkal, és hát jó lenne, hogyha találnánk valami utat, új utat.
Erről fogunk beszélni egy következő tetőteraszon, Gazda Erpenddel, akinek köszönöm, hogy itt volt, és kicsikarom belőled azt, hogy amikor megfelelő, kritikus mennyiségű nagy interjú birtokában úgy érzed, hogy érdemes ezt egy beszélgetésben kifejteni, vagy taglalni, akkor itt a tetőterasz ajtaja, kapuja, Grádicsa az nyitva áll, és szívesen látlak újra.
Köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönöm Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.